Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mári Rádióban a pénteki napindítót hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvi plébános. Zsuzsi nem tudott ma jönni, mert beteg. Ő is elkapta a koronavírus, de nincs komolyabb baja szerencsére, de otthonról imádságával kísér ma bennünket. Imádkozzunk érte, hogy minden rendben legyen, és két hét múlva majd újra ő is itt tudjon lenni velünk, és együtt csinálhassuk a műsort. Ő készített elő sok mindent a szokás szerint ebben a mai műsorban is, úgyhogy nagyon jó, hogy ő is tud ebben tevékenykedni, és ilyen módon jelen van a mai műsorunkban is. Aquinói Szent Tamásnak az emléknapja ez a mai nap. Napszentje rovatunkban majd fogunk rá emlékezni, majd fogunk róla hallani a napszentje rovatunkban. Kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: Isten ország olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsirázik, szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést, először szárat, aztán kalászt, majd tercemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás. Majd folytatta: mihez hasonlítsuk Isten országát, milyen példabeszéddel szemléltessük. Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Amikor azonban elvetik, ki kell, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak. Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Amikor nyaralni indulunk, feltérképezzük a helyet, ahová tartunk. Megkérdezünk olyanokat, akik már jártak ott. Próbálunk tájékozódni úti könyvekből, internetes oldalakról. Életünk Isten országa felé tart. Ha komolyan vágyakozunk oda, próbáljuk elképzelni, milyen is lehet. Jézus példabeszédekben szól erről az országról. Belénk hullott az Isten magvetése. Ez a mag növekszik bennünk, erősíti vágyakozásunkat az örök élet országába. Minél jobban megismerjük Jézust, minél inkább erősödik a vele való kapcsolatunk, annál biztosabban járhatunk az örök élet útján. Urunk, irgalmasság Istene, könyörülj rajtunk bűnösökön, taníts meg bennünket a könyörületre és a megbocsátásra. Ne engedd, hogy hasonlók legyünk a könyörtelen szolgához, aki nem követte Ura irgalmasságát. Emlékeztes minket arra, hogy gyengességeink miatt milyen sokszor esünk el életünk rögös útján. Szíts fel szívünkben a megbocsátást, a segítő szándékot a botladozó testvéreink iránt. Add meg nekünk az irgalom lelkét, hogy akaratod szerint kovásza legyünk eljövendő országodnak. Óra 10 perc van, nézzük a mai nap ünnepeltjeit, eseményét, évfordulóit. A névnaposok között elsően a Karolákat említjük, a Károly latin alakjának a női párja. A Károlyokat is köszönhetjük ma. Az két név egybeesés, az egyik a magyar Karúj személynév, a másik a latin Karolusznak a rövidülése, jelentése ez esetben legény ifjú. Köszönthetjük ma az Ágneseket, jelentése szent, tiszta, szemérmes, szűzies. Ágnes szimbóluma a bárány. Ágnes napján szokta a pápa azokat a bárányokat megáldani, akiknek a gyapjából készül majd a pallium, amit az érsekeknek ad át. Ugye erről múlt héten hallottunk is, olvashattunk is a Magyar Kurír oldalán az Ágnes napján, ahol elsőrendben az Ágnes, Szent Ágnest ünnepeljük. Köszönthetjük ma a Tamásokat, héber eredetű bibliai név. Köszönthetjük az Ineszt, az Ágnes spanyol megfelelője, a Margitokat, az Apollóniákat, az Amáliákat, a Pétereket is. És természetesen mindenkit köszöntünk, akinek születésnapja van, vagy aki bármilyen más alkalomból, okból ünnepel, és egy picit előre tekintünk, akkor egyik unokahúgomnak lesz holnap a születésnapja, Isten éltesse őt is sokáig. Az évfordulók között az első egy érdekes esemény ezen a napon, vagy ezekben a napokban volt a Canossa járás. 4. Henrik német király megalázkodik a pápa előtt, hogy az egyházi átok alól feloldozást nyerjen. Vezek el 3 napon át Canossa várában, ahol 7. Gergely pápa akkor tartózkodott. Ugye itt ez a investitúra harc, az állam és az egyház kiiktatja be a püspököt, hogyan működik ez. Ennek a vitája indult el ebben az időszakban, amit aztán majd néhány évtizeddel később rendeződik el. 1805-ben ezen a napon hunyt el Csokonai Vitéz Mihály, magyar költő. 1844-ben ezen a napon született Benczúr Gyula, magyar festőművész. 1876-ban ezen a napon hunyt el Deák Ferenc, magyar politikus, államférfi, a haza bölcse. 1948-ban ezen a napon született Kern András, Kossuth és Jászai díjas magyar színész rendező. És 1968-ban ezen a napon született Börcsök Enikő, Jászai díjas magyar színésznő, közismerti a Melodráma című filmben történt bemutatkozása tette. 1994 és 94 között a Kaposvári Csikigerjes Színház, 94 őszétől haláláig a Víg Színház tagja volt. 2000-től részt vett az Országos Színész Egyesület elnökségének a munkájában. Színház és filmművészeti egyetem tanáraként is működött. Negyedéves színi hallgatóként diagnosztizálták először a vesebetegségét, kezdetben gyógyszeres kezeléssel küzdöttek a vese elégtelenség kialakulása ellen. 1997. szeptemberében átesik az első vesetranszplantáción, a szerv fél év múlva kilökődik, ezért újra dialízisre szorul. 2003-ban újra kap egy vesét. 2011-től a Nemzeti Veseprogram nagykövete. 2019-ben arról nyilatkozik, hogy valószínűleg hamarosan új vesére lesz szüksége. 2020 nyarán újabb kezelésre szorul, majd pedig 2021-ben az 51. születésnapján, tehát ezen a mai napon hunyt el hosszú, súlyos betegség után. És még érdekes esemény a mai napról. 1989-ben a Kossuth Rádióban elhangzik Pozsgai Imre bejelentése, hogy 1956-ot népfelkelésnek kell tekinteni, és ezzel megkérdőjelezi a Kádár rendszer létjogosultságát, amely az ellenforradalom koncepciójára alapult. És ezek után, a szép évfordulóink után következzen versolvasó rovatunk.
Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait, engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
Babits Mihály engesztelő ajándék. Cukrot, virágot, gyöngyöt szerettem volna hozni neked, nincs gyöngyöm, cukrom, virágom. Görnyedve hozom a helyet, teszem a kezedbe, nézzed, keserű életem, egyetlen terhes gazdagságom. Ez, ami megmaradt még, emesztelen is gazdag élet, ezt sem adom, csak visszaadom már, mert jól tudom, ki vagy, s hogy benned és általad élek, kenyerem és levegőm, rég nem volnék, ha te nem volnál. Ó, különös hatalom, szeretet erős gyengessége, ó, gyenge erősség, oly védtelen benned, életem pórázát tartod, de téged bilincsel a vége, mégis én vagyok zsarnok és hóhér, s te, aki enged és szenved. Letérdelek, úgy szánom, bánom óráid letört virágát, mint aki barbár lappal ment át egy drága réten. Ó, ki gyógyítja meg az elrontott örömök rózsa ágát, kimondja a tiport percnek, kelj föl, kis szászol szépen. Órák és percek helyett fogadd el egész életem, virágok helyett egész mezőt, noha fölégett és nem virágos, de virághamvallást, könnyel is trágyás, ha új palántáid beleülteted, minden szirmot földalkál, s neked áldoz. Kicsit pillantsunk vissza a január hónapra. Milyen sok szentet, boldogot ünnepeltünk ezekben a napokban. Olyan jó lenne eltanulni valamit tőlük. Talán sikerülne szebbé varázsolni körülöttünk élők és saját magunk életét, ha valamiben követni tudnánk. Babits Mihály verséről Szent Margit királylány jut eszünkbe. Mennyit imádkozott, vezekelt országunkért ő, akit Istennek ajánlottak föl szülei. Ez nem Margit kérése volt, csupán kapott egy helyzetet, aminekben megtalálta a lehetőséget. Minket is gyakran megkérdezésünk nélkül állítanak különböző kihívások elé. Csak mi rosszul fogjuk föl, mert tiltakozunk, kiabálunk, nem keressük benne azt, ami jó lehet mindannyiunk számára. Sajnos sokszor azt sem csináljuk teljes erőbedobással, amire önként jelentkeztünk. Vajon miért? Vagy nézzük meg Batthyány Stratmann László életét. Ő lelki szemét is igyekezett gyógyítani a rászorulóknak. Mi is odafigyelünk a mellettünk élők belső szükségleteire. Szent Mál megtérése minket is önvizsgálatra indít. Milyen a kapcsolatom a Szent Háromság tagjaival? Mikor beszéltem velük utoljára? Mindig ott a kérdés, mit adtam tovább ebből? Talán azért nem keresztény a világ, mert mi, akik annak valljuk, magunk nem vagyunk hitelesek. Nem érződik bennünk, hogy bennünk lakik Jézus. Vajon a mi két lábon járó tabernákolomságunk kicsit mindig rossz irányba megy? A 2022-es esztendőből még csak egy hónap telt el. Előttünk áll még 11. Februártól merjünk engesztelő ajándékká válni. Nézzük más szemmel az életünk eseményeire. A sok miért helyett inkább egyre több kiért kérdés hagyja el ajkainkat. Erre ugyanis gyakran könnyebb válaszolni. Kiért? Krisztusért, családomért, barátaimért, országunk lakóiért, kereszténységünk megmentéséért.
Virágot, gyöngyöt szerettem volna hozni néked. Nincs gyöngyöm, cukrom, virágom. Görnyedve hozom a helyet, s teszem a kezedbe, nézzed keserű életemet, egyetlen terhes gazdagságom. Ez, ami megmaradt még. Emesztelen is gazdag élet, s ezt sem adom, csak visszaadom már, mert jól tudom, ki vagy, s hogy benned is általad élek, kenyerem és levegőm, s rég nem volnék, ha te nem volnál. Ó, különös hatalom, szeretet erős gyengesége, s ó gyenge erősség, oly védtelen benned. Életem pórázát tartod, de téged bilincsel a vége, s mégis én vagyok zsarnok és hóhér, s te, aki enged és szenved. Letértelek, s úgy szánom bánom óráid letörött virágát, mint aki barbár talppal ment át egy drága réten. Ó, ki gyógyítja meg az elrontott örömök rózságát? Ki mondja a tiprott percnek? Kelj föl, kis százszor szépen. Órák és percek helyett fogadd el egész életemet. Virágok helyett egész mezőt, noha fölégett és nem virágos. De virághamval, s lásd, könnyen is trágyás. S ha új plántáid beülteted, minden szirmot földajkál, s neked áldoz.
Török Tünde szavalatával hallottuk a verset másodszor. Szent Gáli Kata mai napi gondolata Akvinői Szent Tamáshoz: minél nagyobb feladatot kaptál az életben, annál többet kell imádkoznod, hogy elnyert hozzá a szükséges bölcsességet is. 7 óra 22 perc van, és telefonos riportunkban a Piarista Kilátó Központra fogunk egy picit most rátekinteni. Katona Miklóst hívtuk föl, a központ igazgatóját, hogy mutassa be számunkra a Piarista Kilátó Központot. Nagy szeretettel köszöntjük. Hol található ez a központ, és mi a feladata?
Én is. Ez nagyon különleges helyen van, ez a központ. Aki volt már a Dunakanyarban, volt Vácon, és ott sétált, egy nagyon-nagyon különleges helyet láthatott az elmúlt évtizedekben, ami nem is volt jó állapotban. Egy ferences kolostort, ami kiemelkedett ott a környékből. Az elmúlt két évben egy nagyon-nagyon komoly felújításon ment keresztül ez a gyönyörű épület. Megújult mind külsejében, mind belsejében, és kapott egy új funkciót is, egy új célt kapott ez az intézmény. Az a célja, hogy a fiatalokat próbálja segíteni a hivatáskeresésben. Abban a nagyon fontos célban, hogy mi az ő jövőjük, az ő jövőképük. Nagyon különleges ez a hely, egy szent hely, én is még szoktam hívni néha. Ugye első Géza királyunk itt lett eltemetve, több mint 300 éve itt áll ez a ferences kolostor, és hogy nagyon sok történelmi emlék, történelmi helyzet kapcsolódik ide. Nagyon szép épület, nekik szeretettel is várunk itt kint, hogy megismerje ezt az új helyszínt.
A ferencesek ugye nem tértek vissza Vácra, amikor már lehetőség volt, és akkor így maradt üresen a kolostoruk. A piarista rendháztól mennyire van ez a ferences, nem vagyok én sem pontosan ismerős Vácon, de ez mind a kettő, azt hiszem, ott a belváros, a bazilika környékén van.
Igen, nagyon közel van, ugye a Konstantin téren van, ugye a Piarista rendház, és igazából 500 méternyire a Duna part felé van maga a ferences kolostornak az épülete. Ahogy mondtam, a magyar kormány segítségével újult meg ez az épület, és hogy ugyanúgy azért a közösség, a barátok templomában a közösségére épülve továbbra is rendszeresen vannak misék, alkalmak, amikor ünnepeket lehet tartani, és emelt a kolostor pedig működik úgy mellette, vagy összhangban, de fiatalokat tudja fogadni, a közösségen tudja időnként helyet adni, amikor ünnepei vannak.
Vannak konkrét programok ebben a kilátó központban?
Igen, ugye nekünk a legfontosabb célunk, hogy a fiatalokkal foglalkozzunk. Az ő életpályatervezésük, jövőképük, a hivatás megkeresésük a legfontosabb célunk, ezzel segítjük őket. És akkor ezt több formába tesszük, amikor egyénileg jönnek hozzánk, egyéni beszélgetésekre, tanácsadásra, támogatásra. Van olyan, amikor csoportosan érkeznek a tanulók a Piarista Gimnáziumból, a Gödi Szakképző Intézményből, az város intézményeiből, de emellett az is célunk, hogy megszólítsuk a pedagógusokat ebben a témában. Ferences iskolákból jönnek hozzánk, voltak nálunk pedagógusok. Ma délután például Szegedről a Sík Sándor szakkollégistái jönnek hozzánk egy olyan fejlesztést, hogy szintén ők a egyetemisták, de fontos, hogy az ő társadalmi képük, az ő hivatásuk hogyan fog alakulni, szóval benne vannak már egy folyamatban. És nagyon sok olyan rendezvény van, amikor tudunk fogadni nagyobb konferenciákra a szakembereket, hiszen egy gyönyörű szép első udvara is van ennek az épületnek, ami úgy van megújítva, egy konferenciatér lett kialakítva a legmodernebb eszközökkel. A Vászi Egyházmegyével nagyon jó a kapcsolatunk. Püspök atya rendszeresen tartott abban az időszakban, amikor be voltak zárva a templomok, online konzultációkat, rekollekciókat, beszélgetéseket, családpasztorációs programokat. Nagyon sokféle tevékenységgel foglalkozunk itt, és hogy azt szeretném kiemelni, hogy nagyon figyelünk a hagyományokra ebben az épületben is. Mindent tudunk megőrizni egyszerre, hogy a hagyományt is lehessen látni, és a modernitást is lehessen látni.
Hol lehet utána nézni különböző programoknak, hogy milyen programokat kínál a kilátóközpont?
Van egy weboldalunk, ez a www.kilátó.piarista.hu weboldal. Ezen minden megtalálható, az összes szolgáltatás, a kolostornak a múltja, ahol itt lehet jelentkezni tanácsadásokra, csoportos programokra, a kolostor megtekintésére is.
Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és erről az érdekes helyről, helyszínről, lehetőségről beszámolt a hallgatóknak, és sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő volt, hogy hívtak és kerestek minket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Katona Miklóssal beszélgettünk, a Piarista Kilátó Központ igazgatójával ennek a programjairól.
Ne fírd a gyertyád, ha fúj a szél, tudod, hogy számít rád, ki mindig él. Ne fírd a gyertyád, ha fúj a szél, tudod, hogy számít rád, ki mindig él. Ne fírd, ha szólni néha nem mersz, minden lobbanás, ne félj, ha nem mozdulnék kezed, ahogy akarod, ne félj, még semmi el nem veszed, ha értünk adod, ne félj, ha tudod, hogy van ember, ki tőled vár, ne félj, hisz előtted a tenger, hát indulj már, és elfeled, csak az lesz ember, ki maga helyett.
7 óra 28 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Szeretünk játszani, azt gondolom, talán felnőttként is sokszor nem szégyen, hogyha leülünk játszani egy-egy, akár egy társas játékkal. Bartal Csabát hívtuk föl telefonon, aki a Múltkor történelmi folyarat főszerkesztője, de leginkább játékfejlesztő, több játék is jelent meg Múltkor címmel, illetve most egy Misszió című játékot fejlesztettek ki a jezsuitákkal közösen, ha jól tudom. Nagy szeretettel köszöntjük. Mit jelent ez a játék, illetve miért jó játszani akár felnőttként is?
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Velünk született tulajdonságunk a játék öröme, ezt szeretjük élvezni ugye minden formában, legyen az társasjáték, vagy kártyajáték, vagy egyéb más formában, sportos játékokról nem is beszélve. És biztos észrevették a kedves hallgatók is, meg ön is, hogy azért az utóbbi időben eltűntek azok a fajta vetélkedők, amikhez egy pici tudás kellett. Kikoptak mind a televízióból is, és egyéb más helyekről is. Egyébként a társasjátékiparban is van egy leáldozása ennek, eltűntek, és most inkább a fantázi és egyéb területeken vannak erősítések. És azért gondoltuk úgy mi nagyon régen, a Múltkorban is, hogy hozzuk vissza ennek az örömét, hozzuk vissza ennek a nimbuszát, amikor igenis a tudás számít. Ezért csináltuk meg annak idején a Múltkor című társasjátékot, aminek az a cím, hogy a kocka el van vetve, és most készült el, ugye tavaly ősszel, tavaly nyáron egészen pontosan, a Jezsuiták Magyarországi Rendtartományával az a játék, ami a Misszió címet viseli, és hát nem mondanám vallásos társasjátéknak, de nem árt, hogyha van hívő a játékosok között. Inkább egy lélekútnak mondanám, egy önismereti tréningnek, hiszen nagyon-nagyon fontos volt, hogy hogyan tudunk úgy társasjátékot készíteni, ami nem csak a vallásos, hanem a nem hívő emberek számára is ugyanazt az élvezetet nyújtja.
A misszió szó maga az küldetést jelent, és hát ugye a hívő közegben ez a küldetés valahol az Isten szavának átadása, ez a maga a cím, vagy az elnevezés, ez miből fakad ennél a játéknál, mert nem feltétlenül vallásos közegre fókuszál elsősorban a játék?
Több rétegű az üzenete a címnek, és nagyon jól látja, hogy nem véletlenül ez lett a címe. Ugye valóban egyfajta missziót szeretnénk mi magunk múltkorosok, a Történelmi Magazin szerkesztő gárdája betölteni azzal, hogy azt a fajta általánosan tapasztalható, országos szinten tapasztalható csökkenést, ami mondjuk a kulturális területen tapasztalható az igény, a kultúrával szembeni igény, a különböző kereskedelmi rádiókból, kereskedelmi televíziókból, ami jön. Ezt szeretnénk egy picit visszahozni, szeretnénk visszaadni a kultúrának és a tudásnak az erejét és a jelentőségét. Ez a mi missziónk. Erről szól a múltkor, hogy igenis legyen menő az, hogyha valakinek van egy erős tudása, és mi mondjuk a tudományos ismeretterjesztésben, a történelemben értük ezt legfőképpen. De a játékban pedig az a misszió, hogy mindenféle kalandokon keresztül missziós központokat hozzunk létre, és ebben kell kooperálnunk, és egymásra támaszkodnunk, és egymásra figyelnünk a játék során.
A jezsuitákkal van kapcsolat ezzel, és talán hát a hívő közegben sokaknak a Misszió című film juthat eszünkbe, ami egy dél-amerikai, hát a régebbi időben lévő ilyen missziós telepről és annak a különböző hát nehézségeiről szól. Hogyan került sor a jezsuitákkal való kapcsolatra ezzel kapcsolatban?
Ez egy közös egymásra találás volt. A jezsuita rendtartomány ismerte a mi munkáinkat, ismerték a Kockájában vetve című társasjátékunkat, és egy beszélgetésen felmerült annak a lehetősége, hogy mi lenne, hogyha a Szent Ignáci emlékév kapcsán vagy emlékévre megjelenítenénk egy társasjátékot. És mindig is egy izgalmas dolognak tartottam azt, hogy vallásos társasjátékot hogyan lehetne elkészíteni. Hát most a misztikum számomra valóságá vált, mert nem csak egy kérdés lett, hanem egy megvalósítandó feladat is. És a jezsuita atyák nagyon kedvesen fogták a kezünket ebben a játékkészítésben, és nagyon-nagyon sok helyen fontos tanácsokkal láttak el bennünket, elsősorban az a jezsuita rendtartomány történetével kapcsolatosan. De nagyon fontos tudni, hogy aki ezt a játékot játsza, a Misszió című társasjátékot játsza, annak nem kell ismernie a jezsuiták történetét, hiszen pont ez a célja a játéknak, hogy játékos formában ismertessük meg a játékosokat a jezsuita történelemmel.
Hogyan születik meg egy játék? Felmerül egy ötlet, hogy mit kellene, mi lenne a cél, vagy mi az, amit körül kéne járni. Hogy születik ebből egy játék?
Sok-sok-sok tesztelés és álmatlan éjszaka után minden egyes játék, egy társas játéknak az elkészítése nagyon hosszú időt vesz igénybe. Egyébként egy másfél esztendő, mire egy alapötletből megvalósítás szintjéig eljut egy társas játék, és rengeteg héjat kell leszedni róla, tehát az embrionális állapottól a végéig nagyon-nagyon sok változáson megy keresztül, rengeteg tesztelésen, és az alapvetés az egy társasjátéknál, hogyha végtelen számú játék lehetőség van benne, tehát nagyon variálható, és mondjuk 4-5-8-10 játék után nem mondják meg a játékosok a társasjátéknak a játszását. Az egy alapvetés, anélkül nem jó a társasjáték, és persze mindenki szeretne nyerni egy társasjátékban. Erről szól ugye, hogy nyerjünk. Úgyhogy ezt is szem előtt kell tartani, és ezt a utóbbi részt egyébként nagyon-nagyon óvatosan szerettük volna, hiszen ez volt a mi missziónk is egyébként a játékkészítés során, hogy hogyan tudunk egy olyan társasjátékot készíteni, amiben nagyon fontos az is, hogy én is nyerjek, de közben figyeljek a többiekre is, figyeljek másokra is, akik játszanak velem, hiszen, ahogy mondtam is, ilyen misszió cím is ugye több rétegű, a játék küldetése is több rétegű, hiszen nem csak az az elsődleges cél, hogy én nyerjek a játékban, hanem hogy picit megismerjem jobban önmagamat, megnézem, hogy én hol tartok az életemben önmagamhoz képest. Egy nagyon izgalmas önismereti játék is egyébként ebben a misszióban felelhető. Visszatérve az alapkérdéséhez, egy hosszú folyamat, aminek az elején elindulunk többen, dobunk be ötleteket a közösbe, nézegetjük, tesztelgetjük ezeknek az ötleteknek a kombinációit, nézzük folyamatosan, és a legvégén, amikor már az áldott állapotba eljutunk, amikor a grafikai részeket tervezzük, és azokat csiszoljuk, az a legszebb része, mert az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az alapok azok készen vannak, ami azt jelenti, hogy az alapkoncepció és az alap algoritmus az elkészült a játékhoz. Ez a legfontosabb része.
Hányszor kellett ezt a játékot végigjátszani, mire kialakult a végleges megoldás?
Ez jó kérdés. Ezt az egy kérdést még nem kaptam meg sohasem a játékkal kapcsolatban, de hogyha most így gyorsan végigszámolom, szerintem egy olyan 200-250 játék, az biztos. Uh-huh. 200-250 még közé teszem, de ezt most nem is fogom én is kérdezni a kollégáimtól, mert ugye többen szoktuk játszani, több verzióban játszuk, de ez biztos, hogy 200-250 közé tehető az a minimum szám, amíg eljutunk az alapszinttől egészen a megvalósíthatósági szintig. Nagyon-nagyon sokat kell vele játszani. Azért vagyok boldog, hogy most ezt meg is kérdeztem, mert most tudom mondani a kollégáimnak, hogy na, ez, talán mi vagyunk az egyetlen, vagy azon kevés munkahelyek közül az egyik, ahol azért kapunk bért azonta, mert játszunk.
Igen. Van valami újabb terv, álom, gondolat egy újabb játékra, vagy ez most még korai?
Sosem korai, mindig van egy jó ötlet. Most már nem csak ötlet szintjén állunk, hanem megvalósítás szintjén. Készülünk, sajnos a pandémia miatt csúsztunk meg, a Trianon évfordulóra szerettünk volna bemutatni egy nagyon izgalmas társasjátékot, aminek az a cím, hogy Patrióta, nem hiányzik valami kérdőjel, és elsősorban ebben a társasjátékban a Trianonról, Trianonnal kapcsolatban arra szeretnénk a játékosok figyelmét felhívni, hogy ebben a nagyon igazságtalan diktátumban, amit 1920-ban Magyarország elszenvedni volt kénytelen, mennyi minden szép dolog maradt a határokon kívül, micsoda a kulturális épített és természeti örökség maradt a határokon kívül. Sajnos azt tapasztalom, hogy kopik a tudásunk Trianonnal kapcsolatban. Napról napra egyre távolabb kerülünk, és az újabb nemzedékek pedig koruknál fogva még távolabb kerülnek Trianon alapos és tényszerű, de legalábbis hétköznapi szinten mindenképpen az alapdolgokkal kapcsolatban tényszerű tudásoktól. És ez a tudásunk óhatatlanul kopik, ugye eltelt 100 esztendő most már, 102 esztendő lesz idén nyáron az évfordulót, egyre távolabb kerülünk. Viszont nem tehetjük meg azt, hogy ne emlékeztessük önmagunkat, a gyerekeinket arra, és arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mennyi minden szép dolog maradt a határokon kívül, akár Erdélyben, akár a Felvidéken, akár a Vajdaságban, vagy a Kárpátaljáról beszélek, ugye, amit időnként érdemes lenne szerintem osztálykirándulások formájában meglátogatni, elmenni olyan helyekre, ahol mégiscsak neves és emlékezetes magyar történelmi vagy a kulturális életnek az emlékezetes pillanatai megidézhetőek. Ez a társasjáték erről fog szólni, ez idén ősszel kerül a boltokba Magyarországon. Remélem, minden történelem és magyar történelem szerető örömére.
A Misszió című játékot hol lehet megvásárolni?
A akciót, társasjátékot nálunk lehet megvásárolni a múltkor.hu weboldalon. Van egy kifejezetten erre létrehozott aloldalunk, ahol a társasjátékot először természetesen bemutatjuk, és ott meg lehet vásárolni online gyakorlatilag, kiszállítjuk mindenkinek. Nagyon nagy siker volt most ősszel, nagyon-nagyon izgalmas mindig, amikor egy új társasjátékot bevezetünk, hogy hogy rezonál rá az olvasóközönségünk, és ezt elmondhatom, hogy nagyon kedvelték.
Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk állt, és erről a fontos dologról beszélgethettünk itt a Mári Rádióban, és sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont hallásra. Barta Csabával beszélgettünk a Misszió című társasjátékkal kapcsolatban itt a Mári Rádióban.
Békesség veletek, halleluja! Ki veletek vagyok, veletek, halleluja! Ne féljetek, ne féljetek, halleluja!
Hét óra 42 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Sokféle módon próbál az egyház, próbálunk különböző csoportokkal foglalkozni, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy már egy olyan apátlan társadalomban élünk. Pécsi Egyház megyében egy új kezdeményezés indult el a férfi találkozók kapcsán. Felföldi László megyés püspök atyát hívtuk föl telefonon, hogy mit is jelent ez a férfi találkozó a Pécsi Egyház megyében, és milyen tapasztalatok vannak eddig. Nagy szeretettel köszöntünk, püspök atya.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, hallgatókat. Tulajdonképpen a életünk nagy titka az a család. És a családban különleges szerepe van a férfiaknak, és ebben a megváltozott az utolsó 10-20-50 évben nagyon megváltozott világban a férfiak helyzete változott meg a legjobban. És ebben szeretnénk őket segíteni, hogy megerősödjenek a maguk hivatásában, a családban betöltött küldetésükben, és a családok az alapja az egyházközségeknek, és akkor így a maga az egyház is megerősödik.
Körülbelül hány helyen volt már ilyen találkozó? Plébániák, különböző plébániákon, vagy talán több plébániá egyben is egy-egy alkalommal, vagy hogyan működik ez?
Igen, az egyházmegye, a Pécsi egyházmegye Baranya-Tolna megye, és úgy terveztük meg ezeket a találkozókat, hogy aránylag mindenkinek elérhető helyen legyen. Így 7 helyszínt jelöltünk ki, a nagyobb városokat, és nagyjából 30 kilométeren belül van mindenkinek az elérhető találkozó. Tehát, és akkor így megyünk körbe, és azt jelenti, hogy 7 hetente vannak rendkívüli szünetek természetesen, de nagyjából 7 hetente ismétlődik a találkozó az adott helyszínen, és az a kérésem mindig a férfiakhoz, hogy a két találkozó között a saját egyházközségükben 3-an, 5-en, ahányan vannak, találkozzanak, és legyen egy családos találkozó is.
Van egy tematikája, gondolom, ezeknek a találkozóknak?
A lényege most az első körben természetesen maga a férfi lét, a férfi élet, akár a munka, a szenvedély, a kapcsolatok, a barátság, tehát minden, ami ahhoz hozzájárul, azokat a gondolatokat feszgetjük, hogy ők jobban ránézzenek a saját sorsukra, és ezeken a területeken jobban megerősítsék magukat.
Van már valamilyen tapasztalat ezekről a találkozókról? Talán az első kör véget ért már, vagy hogy áll ez időben?
A második kör végén vagyunk, szeptember végén kezdődött. Még két kör van, tehát 4 találkozó van egy évben, így sikerült felépíteni a rendszert. Természetesen nem egy esztendőben gondolkodom, már most a munkatársaimmal tervezzük a következő évnek a tematikáját, a rendszerét. Menet közben született, voltak gondolatok, elképzelések, de természetesen közben látjuk, hogy mit lehet megvalósítani, hogyan lehet. Egy 2 órát töltünk együtt egy-egy este, ott most 2 előadás, és úgynevezett fórumbeszélgetés van, csoportbeszélgetést még nem tudtunk megvalósítani. Uh-huh.
Hát köszönjük szépen, Püspök atya, hogy a rendelkezésünkre álltál, és erről a fontos témáról beszélhettünk. Gondolom, ha valahol van ilyen szándék, hogy ezt át kéne ültetni más egyházmegyébe, vagy más területre, akkor meg lehet keresni a Pécsi Egyházmegyét ez ügyben.
Igen, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb egyszerűen férfiak üljenek le, és komoly dolgokról komolyan beszélgessenek együtt. Semmi extra, semmi különlegesség nem kell ehhez, egyszerűen merni kell az értékekről, a szenvedésekről, a feladatokról őszintén komolyan beszélni, és utána ebből szülessen egy szép családcsoport, és erősödjenek meg az egyházközségek.
Köszönjük szépen, sok áldást kívánunk a munkátokhoz, a tevékenységetekhez.
Én is nagyon köszönöm, és áldást kívánok én is a Mária Rádió munkájára.
Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Felföldi László pécsi megyés püspök atyával beszélgettünk a férfi köröknek az elindult működéséről, elindult dolgairól, és ezzel kapcsolatos témákról.
Isten a jóság, Isten az Úr, Isten a nagyság, és ő az Úr. Téged, Isten, dicsérünk, hálát adunk mindenért, hát hála legyen, Téged, Isten, dicsérünk,
óra 49 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Szokás szerint ilyenkor szoktuk hívni Kuzmány Istvánt, a Magyar Kurír főszerkesztőjét. Szeretettel köszöntünk, milyen újdonságok olvashatók a Magyar Kurírnak az oldalán.
Jó reggelt kívánok mindenked, én pedig a kedves hallgatóknak. Hát ha szabad most kivételesen egy számunkra is nagyon kedves hírrel kezdenék, hiszen most hétfőn adták át a Média Családért díjat, amiben az egész magyar sajtót szemlézi egy szakmai zsűri, és ugye a tavalyi évben minden hónapban kihoznak egy nyertest, és abból lesz végül egy nagy éves nyertes, tehát egy közönségdíjas, és hát a tavalyi évben 3 írásunkat is Szendéné Kis Nórának, Baranyai Bélának és Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutatónak egy-egy írását emelték ki a hónap nyerteseként, és hát az az örömért bennünket, hogy a közönségdíjat Pécsi Rita cikke hozta el, amiben a tavalyi június hónapban a Szent Atyának azon döntéséről ír egy véleménycikket, mert ugye életre hívja az idősek világnapját. Úgyhogy hát ott voltunk, jelen voltunk, és büszkék vagyunk az újságíróinkra, kollégáinkra, meg állandó szerzőinkre. Én ezt gondoltam, hogy mindenképp megosztom a kedves hallgatókkal, mert lehet, hogy kedves hallgatók közül is többen szavaztak, akár ebben a közönségdíjas szavazásban. A többi hír kapcsán ugye Ferenc pápa folytatta Szent József kapcsán a általános kihallgatáson a katekézis sorozatát, most a szülő és a gyermek kapcsolatáról elmélkedik a szerdai katekézisében. Ugyancsak most kedden vagy szerdán, most hirtelen nem tudnám megmondani, de a püspöki konferencia épületében szűk körben Veres András püspök atya minden püspök nevében kiosztott az idei szalézi ösztöndíjat, hogy ezt olyan újságírók kaphatják, akik nem egyházi média felületeken dolgoznak, de mégis az egyház értékei szerint írják a cikkeiket, illetve próbálják a különféle egyházi eseményeket feldolgozni, és most a Magyar Nemzet újságírója Borsodi Attila kapta ezt a sajtó ösztöndíjat. Ha már szalézi Szent Ferenc, megjelent ugyancsak egy nagyon jó interjúnk a szalézi provinciálissal, aki szalézi Szent Ferencről beszél, hiszen szalézi Szent Ferenc az idei évben jubileumát ünnepli, és András Farzi János tartományfőnök nem csak a jubileumról, a jubileumi évről, hanem szalézi Szent Ferencnek olyan élet eseményeit is kiemeli, ami bevallom őszintén nekem is újdonság volt. És hát ha szabad így a végére, akkor két hírt mondanék. Az egyik az Szent Gotthárdra vezet, hiszen Szent Gotthárdon a napokban tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol bejelentették, hogy Brenner Jánosról egy TV-film sorozat fog készülni, és várhatóan ezt idén decemberben fogják a TV-ben majd közreadni. És a másik jó hír, ha magunkkal kezdtünk, akkor kicsit magunkkal fejezném be. December közepén pont, amikor a Szentatyánál jártunk és átadtuk azt a kötetet, amiben minden olyan beszéde benne van, amit a 34. azaz a budapesti és felvidéki útján elmondott. Hál' Istennek akkora érdeklődés volt, hogy kifogyott. Ugye a nyomdai változások, papír, krízis miatt nagyon nehezen kaptunk minőségi papírt, de hál' Istennek a héten sikerült újra kinyomtatni a kötetet. Az Evangélium szabadságában éljetek, ez a címe, úgyhogy újra ez elérhető a könyvesboltunkban.
Ha már kicsit visszagondolás az eucharisztikus kongresszusra, akkor ugye az új embernél jelent meg a kongresszusnak az emlékkönyve, nagy emlékkönyve, ez nem tudom, kapható még, gondolom, nálatok.
Még kapható, igen, hát két kötetről beszélünk, az egyik, sőt, három kötetről, az egyik ugye a találkozások, ez a klasszikus nagy emlékkötet, egy kisebb kötet, de ugyanúgy kemény táblás, ez a Jöjjetek és lássátok, ez kvázi egy fotóalbum, és ami egy kézbe vehető, nagyon pici kis kötet, hát picinek apostrofáltam, de egy normál kötet, ez az ők 12-en, ami a 12 hírnökkel történt beszélgetést tartalmazza szerkesztve, mint a kongresszus előtt és a kongresszus után készítettünk velük, hogy érdemes ezeket kézbe venni és feleleveníteni azt a óriási lelki élményt adó eseményt, amit együtt éltünk meg tavaly szeptemberben.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
Nagyon szépen köszönöm. Áldott hétvégét kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Örökké amen. Kuzmány Istvánnal beszélgettünk a Magyar Kurér oldaláról, most hamarosan a Hírpercek adásába kapcsolódhatunk be itt a Mári Rádióban, majd a Napszentje rovatunk következik, és visszatérünk a napindító műsorába, ahol két érdekes beszélgetésre kerül még sor, így 8 óra után, és a mai napon tematikus napot tartunk, keresztény identitás tematikus nap, ennek az első felvezető műsorát majd 8 óra 30 perctől hallgathatjuk meg, 9 órakor Szentmise, 10 órakor Hittanóra, 10 óra 50-kor Magyarok Nagyasszonya című műsoron következik, 11.25-től pedig a Zsolozsma imádságába kapcsolathatunk be. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is itt a Mári Rádióban.
Hírek.